Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Akkor, ha innovációkról beszélünk, hajlamosak vagyunk kizárólag termékekben és azokhoz köthető újításokban gondolkodni. Meg annyi innováció születik azonban a szolgáltatások területén, az egészségügyben pedig különösen. Az egészségtudatosság megjelenése ellenére azonban egészen kevés szó esik az egészségügyi innovációkról, ezért a mai műsorunkkal ezt a hiányosságot igyekszünk enyhíteni. Előjáróban tudnunk kell, hogy az egészségügyben ma már nem csak új műszerek vagy gyógyszerek jelentenek innovációt, hanem a betegút szervezése, a digitális időpontfoglalás, a távkonzultáció, az adatok okosabb felhasználása, és persze az a kérdés is, hogy mindebből mennyit ér ez a beteg. A következő nagyjából 30 percben két nézőpontból beszélünk a hazai egészségügyi innovációkról. Az egyik vendégünk a magánegészségügyből, a másik pedig az állami ellátás területéről érkezik. Fő kérdéseink: mi működik, mi nem, és hol vannak azok a megoldások, amelyek tényleg javítják az ellátást a magán és az állami szférában. Szakértőink már itt ülnek a stúdióban, és elsőként Kádár Magdolna Katalint, a Belügyminisztérium egészségügyi fejlesztéspolitikai és ágazati informatikai főosztály vezetőjét köszöntöm. Elfogadta továbbá a meghívásomat Encz László, aki a Mind Klinika igazgatója és idegsebész szakorvosa. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és hogy szélesítik a látókörünket.
Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, köszöntök mindenkit!
Amikor azt mondjuk, hogy innováció az egészségügyben, önöknek mi az első három dolog, ami az eszükbe jut? Technológia, szervezés, finanszírozás, vagy inkább a betegélmény?
Az egészségügyi innováció az nem csupán az új technológiáknak a feltalálását vagy bevezetését jelenti. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább egy olyan folyamatot, amivel ugye az egészségügyi ellátást hatékonyabbá tudjuk tenni, illetve a betegeknek az életminőségét tudjuk javítani. Hogyha három dolgot szeretnénk kiemelni, igazából nagyon sok dolgot lehetne kiemelni, de hogyha tényleg erre háromra szeretnék fokuszálni, az én szemszögemből azt gondolom, hogy egyik a betegek életminőségének a javítása, amit azt gondolom, hogy most leginkább így a személyre szabott orvoslással tudom megvalósítani, illetve a krónikus betegségnek a menedzselésével, valamint a hozzáférhetőségnek a kiterjesztése. Hiszen most a jövő informatikai világában a telemedicina ellátásokkal egyre közelebb tudjuk hozni az ellátásokat, és azt gondolom, hogy az innováció során a rendszer fenntarthatósága és hatékonysága a következő ilyen szempont, hiszen az innovációval egyértelműen nem csak az orvosi munkát tudjuk segíteni, hanem igazából az adminisztrációs folyamatokat is, vagy például a kapacitásoknak az optimalizálását is. Tehát én nagyjából ezt a három témát emelném ki.
Hasonlóan gondolkodunk, én is alapvetően az első pont, az első dolog, amit kiemelnék, az a humánusabbá tétele az egészségügynek. Ezt azt gondolom, hogy sok szempontból lehet értelmezni, de én ebbe beleérteném azt is, hogy optimalizáltabb előjegyzések, amiben a digitalizáció, akár az AI is nagyon nagy szerepet játszhat, hogy ne kelljen várni. Nagyon fontosnak érzem, hogy a beteggel töltött minőségű idő, tehát az orvos és beteg közötti idő, az minél inkább értékesen teljen, ne pedig azzal, hogy mondjuk egy komputerben írogatjuk be a különböző leleteket, dokumentációkat. Ezt a magánegészségügyben nagyon sokan említik, hogy ez az egyik ok például, hogy ezért fordulnak a magánegészségügy felé, mert itt több időt tudunk a betegekre szánni. Nagyon sok minden tartozik még ehhez, például olyan rendszereknek a kidolgozása, ami Amerikában rutin, egy úgynevezett PA modell, ami például egy innováció lehet Magyarországon, ahol egy physician assistant, egy orvos asszisztens találkozik először a beteggel, és ezáltal lerövidíti azt az időt, ami a előzetes dolgok feltérképezéséhez szükséges, és az orvos tényleg megint csak a lényeggel tud foglalkozni. A másik nagy kategória azt gondolom, hogy a diagnosztika. Minél pontosabb a diagnosztika, minél precízebb képet tudunk minél rövidebb idő alatt kapni, annál inkább megalapozott döntéseket tudunk hozni. Tehát ebben most mindent beleértenék, a jobb felbontású képalkotó eszközöktől kezdődően a precízebb labor vizsgálatokig, de akár beleérhetünk olyan méréseket is, amik itt a utóbbi időben nagyon elterjedtek, a élet meghosszabbítás longevityhez szükséges különböző új okosóráktól kezdve minden. Tehát ez egy komplex rendszer, a diagnosztika ma már, ennek egy része kiszerveződik otthonra, pont az okos eszközöknek köszönhetően. Ezeket is szerintem az egészségügy minél jobban integrálni tudja a rendszerébe, annál komplexebb és teljesebb képet kapunk a betegekről. És hát a saját területemhez nyúlva a harmadik dolog, amit kiemelnék, azok a különböző sebészeti innovációk. Ma már sokkal kisebb invazivitással, kevesebb kárt okozva tudunk megoperálni olyan betegségeket, ami korábban adott esetben nagy műtétekkel lettek. Sok esetben ma már nem is kell műtét, tehát az agy mélyén lévő léziókat tudunk fókuszált ultrahanggal kezelni, vagy a robotsebészet alkalmazásával kis lukakon keresztül hullcsuksebészet formájában lehet megoperálni olyan komoly betegségeket, ami korábban elérhetetlenek voltak.
Milyen innováció az, amit már most is észrevesz a legtöbb beteg? Tudnának esetleg konkrét példákat mondani a saját területükről?
Kezdem én, akkor most azt gondolom, hogy nálunk a klinikán is például a betegek már úgy érkeznek meg hozzánk, hogy amennyiben megosztanak velünk egy kérdőívet, akkor az alapján egy megszerkesztett AI alapú módon előkészített ambulánslapot én már látom, mielőtt a beteg megérkezik. Ezek olyan dolgok, amiket a háttérben történnek, de egyértelműen a korábbiakhoz kapcsolódóan javítja a betegeknek az élményét. Ez nálunk, én azt gondolom, az ambuláns ellátás keretében egy nagyon fontos dolog, és azok a dolgok, amikről szintén beszéltem a sebészetben, tehát azok a robotsebészeti navigációs eszközök, amikből azt láthatja a beteg, hogy hamarabb hazamehet, jobban gyógyul, gyorsabban gyógyul, kevesebb negatív élménye társul a dologhoz.
Hogy László az előzőkben is ugye említette, amíg az első kérdésnél, és ez nagyon fontos szempont volt, hogy nagyon sok olyan új eszköz van, ilyen okosórák, bioszenzorok, amelyek ugye folyamatosan tudjuk paraméterezni az egészségi állapotot, a vitális paramétereket, és ezzel is tudjuk segíteni azt, és igazából az egyik legnagyobb áttörés, én azt gondolom, hogy olyan szemléletváltásba tudtunk belekeveredni most, hogy az egészségügyi ellátás folyamatában teljesen bevonódik a paciens. Tehát igazából a beteg is partnerré válik, és sokkal nagyobb lesz így a felelősség tudata, és ez azért is nagyon fontos, én azt gondolom, mert például az Európai Uniónak van egy digitalizációs stratégiája, ami egyértelműen kimondja azt, hogy a betegeket minél jobban az egészségügyi digitalizáció során be kell tudni vonni az ellátásba, az egészségtudatosságukat növelni kell. Így azt gondolom, hogyha mondjuk egy nagyobb innovációt kellene megemlíteni, akkor szerintem a kormányzat részéről én mindenféleképpen a 2017. november 1-én induló ESZT-t emelném ki. Azt gondolom, az egy nagyon komoly áttörés volt a hazai egészségügyi ellátórendszerbe, hiszen egy központi infrastruktúrát hoztunk létre, ez az egészségügyi elektronikus szolgáltatási tér, ahol minden állampolgár hozzáfér az egészségügyi adataihoz, ugyanúgy minden orvos kolléga hozzáfér, és ami szerintem nagyon pozitív, hogy szektorsemleges az ESZT, ami azt jelenti, hogy az állami egészségügyi adatok, illetve a magán egészségügyi adatok is szerepelnek benne. És igazából ehhez csatlakoznék még hozzá, ugye, hogy az ESZT-ben megérkezett az e-recept, az elektronikus receptkiváltás Európában, mi 2017-ben már akkor is élen jártunk. A COVID, amikor bekövetkezett, akkoriban mi nagyjából 80%-ba váltottak ki Magyarországon elektronikus recepteket. COVID érkezését követően két héten belül elértük a 98%-ot, és ezt mind a mai napig tartjuk, és igazából még megkönnyítettük azzal a folyamatokat, hogy mondjuk az ESZT mellé tudtunk tenni egy lakosságbarát egészségapplikációt, ez pedig az egészségablak alkalmazás, amivel szintúgy a zsebünkbe tudjuk hordani az egészségügyi adatainkat, hiszen bármikor elérhető, a digitális időpontokat tudunk foglalni, illetve a leleteket ugye bármikor azonnal el tudjuk érni. Tehát én azt gondolom, hogy nálunk mi Magyarországon egy elég komoly áttörést tudtunk elérni, hogy így az adatok ebben a központi egészségügyi informatikai rendszerben bármikor minden szereplő részére elérhető.
Ezért is szeretnék csatlakozni, én 2022-ig Svájcban dolgoztam, és mai napig van kapcsolatom Svájccal, és amikor visszatértem Magyarországra, akkor találkoztam az ESZT-vel, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben abszolút a nyugat-európai országok előtt járunk, és sokkal könnyebb ma, amennyiben a beteg hozzájárul az adataihoz és az orvosi dokumentációjához hozzáférni, valóban a magán egészségügyben ugyanúgy, mint az állami egészségügyben. Úgyhogy ezt én is meg szeretném erősíteni, hogy ez egy nagyon fontos eleme a modernizációnak és annak a fajta mentalitásnak, ami az egészségügyben most kialakulóban van, hogy minden adathoz lehetőség szerint férjünk hozzá, amikor arra szükségünk van. Én azt gondolom, hogy ebben egy fontos innováció lehet majd még a képi elemeknek is az integrálása, ez szerintem nagyon fontos, de a Magyarországon létező ESZT rendszer az egy szerintem nagyon jó alapja ennek, és ez egész biztos, hogy egy olyan innováció, ami már ma abszolút kézzelfogható.
Egy megvalósult innovációról beszéltünk, vagy beszélgettünk, de tekintsünk a jövőbe. Önök hogy látják, melyik az a gyorsan bevezethető fejlesztés, ami azonnal sokat javíthatna, és mi az, amit esetleg csak rendszer szinten, hosszabb távon lehetne bevezetni, implementálni?
Amikor az innovációról, vagy így az egészségügyi területen, az egészségügyi innovációban új technológiát szeretnénk bevezetni, azért általában mindig ez az alacsonyan csüngő gyümölcsökre szoktunk gondolni. Nagyon fontos olyan innovációkat, eszközöket bevezetni, amelyekkel tényleg rövid idő alatt viszonylag gyors eredményeket tudunk elérni. Hiszen tudni kell azt, hogy például mesterséges intelligencia alapú szoftverek tesztelése szempontjából, például amelyek hazai fejlesztésű algoritmusok, mert ugye ilyenek is vannak nálunk Magyarországon, nem csak az Európából vagy máshonnan Amerikából megvásárolunk szoftvereket, hanem vannak saját fejlesztésű AI alapú szoftvereink is. Ezek nagyon hosszú folyamatok, nagyon komoly klinikai vizsgálatot igényelnek, a validációja nagyon hosszú idő, tehát akár több év is lehet. Igazándiból ezek vannak folyamatosan, ezekkel párhuzamosan mi is dolgozunk, de ugyanakkor azért törekedünk arra, hogy olyan fajta újításokat tudjunk bevezetni, amelyek mindenféleképpen a paciensek tudják érezni a mindennapokban a bőrükön. Ilyen például mondjuk az intelligens emlékeztetők, ezeket kifejezetten szeretjük, és ez is csatlakozik akár az EST-hez, vagy csatlakozik ugye az egészségablakhoz, az ilyen slot management. Mert azt gondoljuk például, hogy az értesítés, hogy a lefoglalt időpontja van, hol tudja lemondani, ezek mind-mind nagyon fontosak, hiszen a legnagyobb pazarlás az, hogyha valaki mondjuk esetleg nem megy el a lefoglalt időpontjára. Azt gondolom, hogy nálunk Magyarországon is, de igazából egész európai szinten is nagyon jellemző a digitális triázsolás, amikor ugye próbáljuk ugye egy AI alapú eszközökkel megállapítani, hogy mely betegeket kell előrébb rangsorolni, tehát a priorizálás szempontjából ezt nagyon sokan használják, sőt igazából egész világ viszonylatban azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon fontos része ennek az innovációnak, illetve a papírmentes adminisztráció az, amiben mi nagyon törekszünk így az újításokra, és akkor itt szintén megemlíteném az egészségablak alkalmazásunkat, amivel igazából réges-régen ugye szükség volt arra, hogy papírokat vittünk az orvoshoz, vagy szükség volt arra, még én is emlékszem, még gyerekkoromban a laborba úgy mentünk, hogy akkor a borítékot vittük felbélyegezve, amivel ugye egy hét múlva megkaptuk a leletet. Ezek ugye abszolút elmúltak, ezek az időszakok. Sőt, a reggeli labor után általában már délre vagy aznapra ott is van az eredmény, és hogyha esetleg vannak olyan laborérték, amit rendszeresen mérni kell, akkor az egészségablak applikációban diagramszerűen is tudják a betegek, a paciensek ezeket ellenőrizni.
Ezek szerintem nagyon fontos dolgok, amiket említett Magdi, de én ezek mellé még hozzátennék olyan szintén kevésbé látványos, de ugyanakkor nagyon jól hasznosítható eszközöket, például abszolút elérhető ma már, csak nyilván bevezetése az lassabban történik meg, hogy egy konzultáció során akár egy okos telefonnal fölveszi az orvos a konzultációt, és AI alapon a szoftver gyakorlatilag abból a beszélgetésből, ami megvizsgálat, ami elhangzott, abból megszerkeszti és megírja az egész ambulánslapot. Ezzel gyakorlatilag az ambulánslap írást egy gyors átolvasásra egyszerűsödik le, és főleg, ha ez struktúráltan történik a beszélgetés, akkor ebből abszolút használható dokumentumok tudnak születni, amivel megint csak gyorsítjuk a folyamatot, és csökkentjük azt az időt, amit adott esetben egy begépeléssel töltünk. Ez szerintem rendkívül hasznos. Ami még én kiemelnék, és ebben talán a magánegészségügy picit előrébb jár, azok a telemedicinális ellátások. Nálunk is nagyon nagy része már a konzultációknak, főleg a kontrollvizsgálatoknak, ahol nem szükséges egy újbóli fizikális vizsgálat, az online formában történik, ennek abszolút kidolgozott rendszerei vannak, úgyhogy ennek a tovább fejlesztése, hogy egy betegnek adott esetben egy lelet konzultációért ne kelljen, nem tudom, Nyíregyházáról Debrecenbe mennie, vagy bárhonnan, bárhova, ez szerintem nagyon sok energiát, időt és pénzt tud megsporolni a rendszernek, és ez talán egy alacsonyan függő gyümölcs, amit mind a két szektor még jobban tudna hasznosítani. Úgyhogy ezek szerintem azok a kulcs dolgok, amelyik gyorsan fejleszthetők. Vannak nyilván nagyon sok terület, ahol lehetne ezekről beszélni a képi diagnosztikában, a sebészetben, de ami szerintem össztársadalmi szempontból jelentős minőségi javulást eredményezne, azok pont ezek az ambuláns ellátásnak az elemei.
Hallhattuk, hogy Magyarország jó pozíciót foglal el a digitális betegút megértésében, vagy feltérképezésében, vagy önmagában a kezelésében, hiszen van időpontfoglalás, a dokumentumok elérhetőek, a leletek értelmezhetőek. Mégis, hogyha mondaniuk kellene valamit, hogy mi hiányzik leginkább az állami rendszerből, vagy éppenséggel a magánrendszerből, azon túl, amit Enc László említett, akkor mit mondanának, és esetleg milyen fejlesztési irányokra tennének javaslatot?
Magyarországon az egészségügyi informatika szempontjából nem állunk rosszul, ezt biztosan tudom állítani, hiszen amúgy az én főosztályom működésében nemzetközi egészségügyi informatikai kapcsolatokat is folyamatosan tartunk, és rendszeresen egyeztetünk más államokkal is, vannak közös projektjeink. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy azért a digitális betegút Magyarországon még nem teljes. Tehát nagyon sok feladatunk van még. Büszkék lehetünk arról, hogy van egy e-beutalónk, büszkék lehetünk az e-receptre, büszkék lehetünk a digitális időpont foglalásra, ezek mind-mind nagyon jók. Ugyanakkor sokan nem gondolnak amúgy abba bele, de hogy maga az interoperabilitás, ami azt jelenti az átjárhatóságot. Ugye nagyon sok rendszerünk van, és ezek a rendszerek sokszor szigetszerűen működnek, ezért el kell tudni érni azt, hogy mindenki ugyanazokkal a kódrendszerekkel, egészségügyi kódrendszerekkel, ugyanazokkal a szabályokkal beszélgessenek ezek a rendszerek, és így Magyarországon belül is ugye integrálni tudjuk az adatokat, illetve határon átnyúló ellátásban is ezeket meg tudjuk valósítani, hiszen ez is egy élő projektünk, egy élő folyamat. Nagyjából egy éven belül el tudjuk érni, hogy a szomszéd országokba, akár hogyha mondjuk elutazunk, és akkor receptet kell kiváltani, vagy ott kell felírni receptet, akkor, hogyha hazajövünk, itt is ki tudjuk váltani, illetve az itt felírt receptet majd külföldön is ki tudjuk váltani. Tehát ezek is a célok mindenféleképpen. Tehát én azért nagyon fontosnak tartom a minőségi adatokat, az egészségügyi ellátás szempontjából is nagyon fontos, hiszen ugye a szoftverek csak így tudnak kommunikálni, illetve ami nagyon fontos, hogy minőségi adatok. Ugye az adatvezérelt egészségügy irányába megyünk, egyre több olyan egészségügyi adat van, ami egészségügyi, de mégis az intézményen kívül keletkezik, gondolok arra mindenféle különböző okosszenzoros készülékekre, tehát ezek nekünk nagyon fontosak. Illetve, amit nagyon fontos még kiemelni, többek között az is, hogy a jó minőségű adatok kellenek a mesterséges intelligenciának a betanításához, illetve a rendszeres használatához. Érdekességképpen azért elmondanám, hogy például ma az ESZTI-ben mi azt látjuk, hogy napi 800 ezer elektronikus recept keletkezik. Tehát nagyon sokan használják azért ezt a funkciót, illetve, hogyha már a digitalizációnál, hogy hol is tartunk, azért azt is szeretném kiemelni, hogy ma Magyarországon az infrastruktúra szempontjából az internetes hálózati lefedettségünk nem annyira rossz. Az egy a 85-90% körül mozgunk, amiben le vagyunk maradva az Európai Uniós átlaghoz képest, az például a digitális képességeink. A 16-74 éves korosztály nagyjából az egyharmada mondható annak, hogy rendelkezik ki egy alapszintű digitális készsége. Ennek a továbbfejlesztése mindenféleképpen egy nagyon fontos feladat, hiszen hogy amiről beszélünk, egyre több digitális eszköz kerül be az egészségügyi ellátásba, illetve amivel az egyén tudja saját magát monitorozni, amivel el tudjuk érni azt, hogy az egészségügyi ellátás inkább ugye a prevenció irányába menjen el, és ne arra, hogy egy ilyen reakció legyen, amikor már mindenem fáj, és már mind nagyon rosszul vagyok, akkor megyek orvoshoz.
Én ehhez talán még azt tenném hozzá részben, ismételném picit magamat, hogy a digitalizációban, például pont Svájcban a képi megosztás az, ugyanaz betegút, az anamnézis, a dokumentumok nincs meg, de a képi megosztás az, annak már megvan a rendszere. Ez nagyon nagy mértékben lecsökkenti a adott esetben felesleges konzultációkat, eljön a beteg, főleg sebészeti ellátásban nincs nála a képanyag, lelet van csak, stb., akkor vissza kell jönni. Tehát ez mind a magánban azt gondolom, mind az állami egészségügyben ugyanakkor a problémát jelent. Én azt gondolom, hogy erre közös megoldásokat kellene találni, mert fejleszteni, mert a képek egy jelentős része ma a magánegészségügyben keletkezik, nyilván egy még nagyobb része az államiban, de ezeknek nagyon fontos, hogy minden irányból elérhetőek legyenek, és adott esetben fölösleges képek készülnek. Tehát nagyon sokszor azt is látom, hogy nem hozta el a beteg, hát akkor csinálunk gyorsan egy röntgent, mert az gyorsabb, mint megvárni, amíg újra elhozza a képet. Tehát ezzel akár a paralelitás is csökkenthető. Ugye, ahol a digitalizáció igazából önmagában nem tud megoldást nyújtani, az a fizikális vizsgálat. Erre nem tudom, hogy létezik-e olyan megoldás, amivel a orvos-beteg fizikailag egy térben levése kiküszöbölhető, de én szerintem ez fontos, hogy meg is maradjon. Tehát azt is fontosnak érzem, hogy a digitalizáció ne vigye el teljesen a beteg-orvos kapcsolatot egy elektronikus térre, hanem maradjon meg az a humánus oldala is, hogy igenis azért kell találkozni, mert mégis, ha valaki egy döntés hoz az életemről, vagy hát a betegségemről, akkor szerintem ez a human touch, ahogy angolul mondják, ez az emberi oldal, ez maradjon meg. Én ebben nagyon hiszek, és nagyon fontosnak tartom. De ez viszont szorítkozzon tényleg a lényegre, hogy ne kelljen mással foglalkozni.
Ezt köszönöm szépen, László, hogy kiemelted. Ezt mindenféleképpen szeretem hangsúlyozni. Nagyon sok rendezvényen, nagyon sok oktatáson veszünk amúgy részt, és ezt mindenhol elmondjuk, mert nagyon sokan aggodalmaskodnak, még orvos kollégák is, hogy a mesterséges intelligencia beérkezésével az ő munkájuk megszűnik. Abszolút nem. A mesterséges intelligencia és minden digitalizációs kütyű, most hívhatjuk őket kütyűnek is, ezek mind-mind azt szolgálják, hogy támogató. Ezért hívjuk őket döntéstámogató. Tehát az orvos kollégák munkáját segíti, és a célunk a rehumanizáció. adminisztráció, tehát azt szeretnénk elérni, hogy a kollégák minél kevesebbet töltsenek adminisztrációval, felesleges papírozással, újravizsgálatoknak az elrendelésével, hanem tényleg valós idejüket a betegekre tudják fordítani.
Mivel többször emlegették már a mesterséges intelligenciát, ezért muszáj rákérdezni, hogy melyik az a terület, ahol már most tud segíteni ez a technológia is jelen van, és melyik az, ahol esetleg túl nagyok a várakozások, ahol nagy az úgynevezett hype.
Például a mesterséges intelligencia, ha már most a másik oldalát fognám meg, hogy hol túl nagy a hype, a sebészetben ugye nem tud kiváltani olyan részét a munkának, ami konkrét döntéshozatal és maga a műtét elvégzése. Itt nagyon fontos, hogy amiről előtte is beszéltünk, hogy az orvos támogatásban, a döntéshozatali támogatásban vegyen részt. Példának mondhatnék egy Da Vinci robotrendszert, ahol a sebész a műtét közben, ugye azért robotsebészet, tehát itt már azért egy kicsit megvalósul, ugye nem direktben a sebész operál, hanem a robot kézoperál, ott gyakorlatilag azonnal elérhető a sebész számára a adott műtét típusból a világon összegyűjtött összes Da Vinci robottal végzett információ. Ez egy olyan támogatás egy sebésznek, amire korábban semmilyen módon nem volt lehetősége, hogy a műtőben másik 1000 műtétnek az eredményeit is fel tudja használni, hogy ők ebben a helyzetben hogy döntöttek. Itt nagyon fontosnak érzem, de ugyanakkor a kivitelezésben pedig azt gondolom, hogy fontos, hogy az orvosnál, a sebésznél maradjon az irányítás.
A mesterséges intelligencia azért ez egy eléggé nehéz kérdés, és tényleg aktualitása a napjainknak. Én azt tudom mondani, hogy a mesterséges intelligencia is ugyanúgy, mint akár a telemedicina is, abszolút nem egy új keletű dolog. Mesterséges intelligencia fogalma amúgy 1950-es évek elején született meg, és 1978-ban volt az első tudományos közlemény, amikor szembetegségek vizsgálatánál használtak már mesterséges intelligenciát. Még a 60-as években már voltak robotok, chatbotok, és például a 60-as évek végén, aki kifejlesztette ezt a robotot, a titkárnőját teljesen függővé vált, hiszen folyamatosan vele csetelt. Tehát már ezek a problémák a 60-as évek végén is jelen voltak. Tehát, vagy például amióta hogy a telefon létezik, amit a Bell feltalálta a telefont, igazából azóta lehet azt mondani, hogy van telemedicinális ellátás. Tehát igazából nem új keletűek ezek a dolgok, de most már tényleg ide értek, ezekkel napi szinten kell, hogy foglalkozunk. Vannak területei, amik még tényleg eléggé hype-olva vannak. Többek között én azért azt gondolom, egyik, amiről az előbb is beszéltünk, hogy majd a mesterséges intelligencia teljesen önállóan felállítja a diagnózist, és orvos kollégára nincs szükség. Ez teljesen egy felfújt dolog. Ez sem Magyarországon, se az egész világon nem egy elfogadott hozzáállás, csak egy döntés támogató szoftverről van szó, ami ugye előkészíti a leletezést az orvos kollégáknak. Illetve, hogy a robotsebészetről beszéltünk, én azt gondolom, hogy az is egy picike hype lehet ezzel szempontból, hogy teljesen maguktól autonóm fognak majd műteni ezek a robotok. Nem tartunk amúgy azért még itt, úgyhogy ez is egy hype része neki. Ma Magyarországon mi is igazából ugyanúgy működünk, mint az egész világra jellemző, hogy ilyen pilotszerűen működnek a mesterséges intelligenciák. Tehát rendszer szinten még ma Magyarországon biztos, hogy nem vezettük be, ez a rendszerképesség nem alakult ki Magyarországon. Nagyon sok állami kórházban, magánegészségügyi ellátásban vélelmezem, hogy jóval több olyan szoftver van megvásárolva, amelyeket használunk. Ma Magyarországon azért leginkább a sztrókbetegségnek a diagnosztizálására, a rákos betegségnek a képjellemzéseknek a diagnosztizálására használjuk. Pilotszerűen a vastagbél daganat kiszűrésére van most egy pilotunk, illetve az emlőráknak a kiszűrésére is van hazai fejlesztésű pilot, de azt tudom mondani összességében, hogy igazából mi az orvosi képfeldolgozásra és a döntés támogatásra fókuszálunk, a klinikai adatbányászat és a prediktív modellezésre, illetve a gyógyszerészet, az innovatív gyógyszereknek a kialakítása. Ebben is nagy szerepe van a mesterséges intelligenciának, de azt is tudni kell, hogy a mesterséges intelligenciát körülvevő rengeteg kérdés van. Ki a felelősség, etikai kérdések, adatvédelem, maga a validációs folyamata, a hitelesítése, maga az a tanúsítási folyamat, míg orvos technikai eszközét tud válni, ugye ez a CE jelölése, Európában, Amerikában FDA tanúsításnak hívják. Ezek mind-mind nagyon hosszú folyamatok, úgyhogy nem ilyen egyszerű azért a kérdés, egy kicsikét összetettebb, de a magyar állam is folyamatosan törekszik arra, hogy minél több AI alapú technológiát tudjon bevezetni a hétköznapi ellátásba is.
Én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy kicsit a hétköznapok szintjére visszajuk, ugye mindenki ismeri már, főleg a fiatalabb generáció, hogy ilyen és olyan tüneteim vannak, beírjuk a ChatGPT-be, és akkor kiad valamit. És akkor onnantól kezdve ez vezeti a gondolatainkat. Nagyon sok beteg érkezik az én rendelésemre, és így, hogy hát, hogy megnéztem, mik a tünetek, És ez sajnos sok esetben félrevezető lehet, mert túlhangsúlyoz valamilyen tünetet, és nem megfelelően értékeli, plusz hát nincsenek mögötte ugye a háttérvizsgálatok, de bizonyos esetekben abszolút iránymutató lehet. Tehát én már operáltam olyan beteget, aki egy másik kollégánál kapott valamiféle javaslatot, de azzal nem volt elégedett, beírta az összes paraméterét a ChatGPT-be, és visszajött hozzám konkrétan azzal a kérdéssel, hogy ezek és ezek a tüneteim, ezt javasolták, de ő ezzel nem értett egyet, ő megnézte, és ez van. És szerinte ezt kellene kivizsgálni. És akkor végig gondoltuk, és kivizsgáltuk, és igaza lett. Tehát, hogy ma már ez egy teljes realitás is tud lenni, de rendkívül óvatosan kell kezelni, hogy az AI által, Magdi által is említett módon generált adatokat hogyan kezeljük kritikusan, és szerintem ebben az orvos szerepe az megkerülhetetlen.
Mivel nagyjából 3 percünk maradt, ezért az utolsó kérdésre ugranék, és rákérdeznék arra, hogy ha egyetlen innovációs lépést kérhetnének holnapra országosan, mi lenne az? Mi lenne az egyébként a magánegészségügyben, és mi lenne az az államiban?
Sokszor említettem már, de most is ezt gondolom a legfontosabbnak, amit szerintem a hallgatóság lehet nem erre gondol. Mindenféleképpen az adatok minőségének a javítása, ez egy fő fókuszunk, az adatok struktúrált áttétele, az interoperabilitás, ugye, hogy mindenki egy nyelvet beszéljen, az átjárhatóság biztosítása, ez nagyon fontos. Az állami, a magánellátás során keletkező adatok jó minőségben álljanak elő, megbízhatóak legyenek, hiszen ha nincsenek jó adatok, akkor igazából mesterséges intelligencia nincs, nem tudunk jó döntéseket hozni, nincs döntés alapú egészségügyi ellátás. Számomra ez az egyik alapköve. Nagyon sokszor szoktam mondani, hogy lehet fenni egy hiperszónikus autót, hogyha nincs esetleg hozzá megfelelő üzemanyag, tehát az üzemanyag mindenhez igazából most a digitalizációban a jó minőségű adat, úgyhogy ezt szeretném megvalósítani.
Én ehhez csatlakozva a célt jelölném meg, mint az innováció egyik legfőbb iránya, az pedig a profilaxis. Mind szektor semlegesen abszolút azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon sok olyan műtét és beavatkozás és gyógyszeres kezelés történik, ami idejében felismert betegségekkel, egészségesebb életmóddal, az információk innovatívabb, betegközpontúbb átadásával megelőzhető lenne, és ilyen formán az orvosok tényleg csak azoknak az esetekkel kellene foglalkozzanak, ahol már nagy baj van, és egyébként az sokkal inkább a házi orvosi alapellátási rendszerben kellene az egészséges embereket lássuk és gondozzuk, és felhívjuk a figyelmüket, hogy mit csináljanak még. És itt szerintem egyrészt ugye az orvosi mechanizmusokban is nagy innovációk várhatók még, de az életmód szolgáltató ipar is ebben nagyon-nagyon aktív, úgyhogy szerintem így ennek a valamilyen ötvözése lesz az, ami hosszú távon egészségesebbé tesz minket.
Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a magán és állami egészségügy innovációiról beszélgettünk szakértő vendégeinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Kádár Magdolna Katalin, a Belügyminisztérium egészségügyi fejlesztés politikai és ágazati informatikai főosztály vezetője, illetve Enc László, a Mind Klinika igazgatója, illetve idegsebész szakorvosa. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a magyar rendszerben a 2017 novemberében bevezetett EST rendszer fordulópontot jelentett, de Enc László többek között azt is kiemelte, hogy az Amerikai Egyesült Államokban működő orvos-asszisztens program, amelynek keretein belül a betegek először ezekkel az asszisztensekkel találkoznak, kimondottan jól működik. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok Önöknek!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.